Vedd és olvasd!
És olvasd!
Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, vendégünk dr. Téglás Péter, köszöntelek szeretettel.
Szerbusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai témánk, film vagy könyv?
Egy könyvet szeretnék ismertetni, amelynek az a címe, hogy a miniszterelnök élete és halála. Teleki Párról van szó, aki 1879-ben született és 1941-ben halt meg. A könyvnek az írója egyébként Ablonczi Balázs. 2018-ban jelent meg ez a könyv, amelyet most a kezembe tartok, de azonnal hangsúlyoznom kell, hogy ennek alapjául egy 2005-ös a jelenleginél lényegesen szélesebb körű, nagyobb dokumentáció jóval dolgozó kötet, az, amely alapot szolgáltat, az író ezt a könyvét azért adta ki, az általunk is olyannyira kedvelt Jaffa kiadó gondozásában, hogy olvasóbarátabb, könnyebben kezelhető, és talán a diákok számára is könnyebben elérhető legyen.
Nagyon összetett személyiség Teleki Pál maga, hiszen egy elképesztően nehéz korszakban nagyon sok pozitív és nagyon sok negatív tulajdonságot, cselekményt kötnek az ő nevéhez. Ezt a könyvet azért választottad, mert a legfrissebb, utána a legkönnyebben feldolgozható a közönség számára?
Én úgy gondolom, hogy ez a sorozat, amit egyébként a Jaffa könyvkiadó megjelentett, és ennek egyik állomása ez a könyv is, valóban az olvasókhoz szól. Közérthető nyelven rendkívül tehetséges fiatal történészek tollából jelennek meg ezek a könyvek, hát csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy Ungvári Krisztián könyveit ebben a sorozatban ismertettük, vagy Hatos Pálnak az Elátkozott köztársaságát, vagy ugye a legutóbb éppen Ungvári Krisztiánnak az egyik könyvét, a Hősök kérdőjel címűt, ami éppen napjainkban az egyik legérdekesebb kérdés Buda ostromával kapcsolatban, 1945-ös ostromával kapcsolatban. Ezek nagyon-nagyon színvonalas művek, de ügyelnek arra, hogy valóban olyan nyelven fogalmazódjon, olyan nyelvezetet használjon, hogy a nem szakértő olvasó számára is élvezhető legyen. Hát ki volt ez a Teleki Pál? Nagyon érdekes, magát a fülszöveget veszem segítségül, fogadom el segítségül. A következő módon jellemzi a fülszövő: a két világháború közötti időszak miniszterelnökei közül talán Teleki Pál alakja él a legelevenebben a társadalmi emlékezetben. Tudós, főcserkész, miniszter, kétszer kormányfő, a revízió fő ideológusa, aki rendre feltűnik az 1938 és 40 közötti területvisszacsatolások fotóin, rejtélyesnek tűlő halála sokak képzeletét megmozgatta, a magyar zsidók jogfosztásában játszott szerepe pedig súlyos kérdéseket vet fel.
Akkor már ebből is érződik, hogy rendkívül sok pozitívum és bizony nagyon komoly negatívum társul a nevéhez.
Tehát akik azt a féle felosztást kedvelik, hogy a jó emberek ebben az utcában, a rossz emberek pedig amabban az utcában laknak, azok nem fogják élvezni ezt a könyvet, mert rendkívül ellentmondásos személyiség. Tehát nem lehet akként jellemezni, hogy az ő tevékenysége ebben az időszakban pozitív vagy negatív lett volna. Mindkét jellemvonás, mindkét tevékenység tetten érhető az ő politikai pályafutásában. Egy erdélyi arisztokrata származású szeméről van szó, de nem a mágnások közé tartozó arisztokraták. Ugye az erdélyi arisztokraták nem voltak dúsgazdagok, hát már csak a területi korlátozottság miatt sem. Viszont rendkívül jó iskolákat végzett, egy szerető családban nőtt fel, maga a felesége egyébként nagyon érdekes módon egy görög származású asszony volt, ebben az időben egyébként Budapesten még élt egy nagyon komoly görög populáció, akik hát görögöknek tekintették őket, de hát igen, nagy valószínűség szerint egyébként balkániak voltak, tehát ezek között például mondjuk a bosnyákok vagy a szerbek is megtalálhatóak voltak, de nagyon komoly szellemi környezet az, amely az ő szocializációjához hozzájárult. A másik érdekessége pedig az, hogy testileg és egészségi szempontból nagyon sérülékeny volt. Valamiféle örökletes bajokban szenvedett, rengetegszer kellett orvosnak beavatkoznia, meg is műtötték, félvesélyét kivették, És érdekes, hogy ez a testi szállandóság és gyöngeség mellett rendkívüli módon aktív volt, hatalmas utazásokon vett részt, bejárta Észak-Amerikát, a Közel-Keletet bejárta, egész Európát bejárta. Rengeteg nyelvet beszélt, elkötelezettje volt a földrajztudománynak, és aztán tudományos pályafutása is ebben a szakákban indult meg. Tudományos akadémiának lett a tagja, számos jegyzetnek és könyvnek volt az írója. Akkora tekintélye volt a korabeli Európában, hogy mondjuk például az első világháború után fölkérték őt, hogy Törökország és Irak határának megállapításában meghatározó módon működjön közre. De hát ha már határról beszélünk, akkor ne feledkezzünk meg róla, hogy ugye Trianon idején, ugye a trianoni diktátum idején ő volt Magyarországnak a külügyminisztere. Nem ő írta alá egyébként ezt a diktátumot, viszont az ő nevéhez fűződik az úgynevezett vörös térkép, amelyben nagyon szépen és érzékletesen tüntette föl a nemzetiségi arányokat. Próbálta a döntéshozókat befolyásolni, hogy a határvonalat legalább úgy határozzák meg, hogy a magyar lakta területek maradjanak Magyarország része.
Azt gondolom, hogy talán ez a legismertebb vonása a numerus clausus mellett, amiről már nyilván fogsz beszélni, ez a fajta vörös térkép, amivel hát tulajdonképpen a versailles-i tárgyalásokon igyekezett jobb határvonalat kialakítani, ami bánatunkra nem sikerült. Innen fogjuk folytatni Teleki Pál életéről szóló könyvet ismerteti dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk zene után.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Ablonczi Balázs 2018-ban megjelent könyve, a miniszterelnök élete és halála. Folytassuk Teleki Pál életét, nagyon kíváncsiak vagyunk.
Korán bekapcsolódott a magyar politikai életbe a századforduló tájékán. Egyébként az édesapja egy rövid ideig még belügyminiszter is volt Tisza Kálmán idején. A családból hozta ezt a politikus alkatot. Különböző tisztségeket töltött be, nyilván országgyűlési képviselő volt, nemzetgyűlési képviselő volt. Részt vett valamilyen módon az első világháborúban, hát gyönge egészségi állapota miatt egyébként komoly katonáskodásban nem tudott részt venni. Ott volt azonban az összeomlásnál, és az összeomlást követő rettenetes zűrzavarnak volt szemtanúja, és az első komoly tisztséget, ugye 1920-ban külügyminiszterként nyerte el, és aztán 1920-tól 21 áprilisáig majdnem egy éven keresztül miniszterelnök is volt.
Nem lehetett szerencsés posztkülügyminiszternek lenni 1920-ban, ugye éppen a versailles-i tárgyalások alatt?
Hát hálátlan feladat volt. Az nyilvánvaló, hogy hálátlan feladat volt, és nem csak azért, mert Magyarországgal szemben ilyen nagyon igazságtalanul jártak el, hanem azért, mert a saját párthívei a magyar politikusok között sem volt neki könnyű dolga. Nagyon ügyesen kellett lavíroznia, és hát aztán nem is túl sokáig töltötte be a miniszterelnöki posztot. Sajnálatos módon ugye az ő nevéhez fűződik Európa első nagyon komoly antiszemita törvénye, a numerus clausus. Az ő nevéhez fűződik a bodbüntetés ismételt bevezetése a 20. század majdnem közepe táján, ami hát ugye azért nem egy szimpatikus intézkedés. Viszont amikor lemondott a miniszterelnökségről megállapítván, hogy a politika és általában a pártpolitika nem az ő műfaja, ezt követően valóban a földrajztudomány felé orientálódott. Itt sem volt azonban teljesen szerencsés, hisz 1925-26-ban a mai napig tisztázatlan módon belekeveredett az úgynevezett frankhamisítási botrányba. Ennek a lényege, hogy tulajdonképpen a német politikusok spiritus rektorsága mellett itt a magyarok elkezdtek francia frankot hamisítani, egy nagy bőrönnyi, pontosan meg nem tudom mondani, mekkora összegű frankot hamisítottak, és egy szerencsétlen figurát kiküldtek Párizsba, hogy hát ezeket a hamis bankjegyeket hozza forgalomba, és rögtön az első 1000 frankos fölváltásánál az illető lebukott. hatalmas nemzetközi botrány keveredett belőle, amelybe egyébként akkor már miniszterelnökként tevékenykedő Bethlen István is szóba került. Magyarországon is büntető eljárás indult. Teleki Pált és Bethlent is többször meghallgatták, és azért teljesen egyikőjük sem tudta magát tisztázni ez a nagyon becstelen manipuláció alól.
De valójában nem ők voltak ennek a főszereplői, csak hallgatólagos elviselői?
Szó sincs róla, hogy főszereplői lettek volna, de legalábbis tudtak arról, hogy valami ilyesmi készül, legalábbis nem tettek intézkedéseket ennek a gyalázatos büntetnek a megakadályozására.
Kanyarodjunk vissza a numerus claususra. Talán sokan nem ismerik, akik nem járatosak annyira a történelemben, miről is van szó?
Hát arról van szó, hogy korlátozták a zsidó származású fiataloknak meghatározott egyetemekre való bejutási lehetőségét. Tudnélik, éppen ugye a Trianon következtében jelentősen lecsökkent országterület egy sajátos torz képet mutatott a tekintetben, hogy bizonyos szakmákban orvosok, ügyvédek, újságírók, és a többi, a zsidó származásúaknak föltűnően magas az aránya. Az egyetemi hallgatóknak bizonyos karokon a zsidó hallgatók aránya feltűnően magas, és úgy gondolták, hogy a keresztény értelmiség, vagy lendő értelmiség helyzetbe hozása érdekében erőszakosan vissza kell fogni a zsidóknak az egyetemre történő bejutását. Na most ez lehetett első pillantásra jogos törekvés, azonban katasztrofális következményei voltak, mert a tehetséges diákokat kiszorították a lehetőségek közül, és hát ez az az időszak, amikor a legtehetségesebbek elvándoroltak Magyarországról, és tudásukkal és hatalmas tehetségükkel más nemzeteket gazdagítottak.
Itt veled beszélgettünk a riport előtt, hogy vajon miért volt erre annyira vevő Magyarország, hogy miért mi voltunk az elsők Európában, és ugye itt is utaltál arra, hogy az első világháború, az ország megcsonkolása, egyáltalán a háborús veszteségek egy olyan furcsa helyzetbe, frusztrált helyzetbe hozták Magyarországot, hogy ez jó táptalaj volt.
Ez nyilvánvalóan jó táptalaj volt, de azért van itt egy nagyfokú aránytalanság és aránytévesztés, mert úgy gondoljuk, hogy Magyarországon hát milyen szörnyű események zajlottak. Nem volna baj, hogyha ezt úgy az európai összkép szempontjából is vizsgálnánk, mert ami az antiszemitizmust, az erőszakosságot, a terrort, embereknek a megkülönböztetését faji vagy vallási alapon, ezt nem csak Magyarországon tették. A korabeli Közép-Európa ennél sokkal súlyosabb jelenségeket produkált. Gondoljunk Lengyelországra például. Gondoljunk Ukrajnának vagy Galíciának arra részére, amely Lengyelországhoz került, hogy Lengyelországot arra kényszerítették egyébként, hogy nemzetközi jogilag vállalja, hogy védi ezeknek az embereknek a jogait, mert olyan súlyos jogsértések, és a magyarnál sokkal nagyobb létszámban ért embereket súlyos jogsértés. Éppen mondjuk a Lengyelországban, de hát Németországot is ide sorolhatjuk.
Tehát, hogyha konkretizálni akarjuk, ugye itt beszélünk a 20-as években bekövetkező vörös terrorról, fehér terrorról, fekete terrorról, ami közel 3000 ember halálát okozta. Ha itt Lengyelországot nézzük például.
Hát nagyságrendekkel több ember halt meg, és nagyságrendekkel súlyosabb atrocitások voltak. Az úgynevezett véres övezetben egy neves angol történész hívta így egyébként ezt a tájegységet.
Azért még mindig szöget üt a fejemben egy kicsit, hogy a kereszténységnek egy kicsit talán bűnéül róható föl, hogy ennyire teret engedtek az antiszemitizmusnak.
Hát a kereszténység, én úgy gondolom, hogy önmagában erről a dologról nem tehet, sokkal inkább tehet az a politikai réteg, aki ebből napi politikai hasznot akart hajtani, és valóban ebben a nagyon nehéz, nagyon instabil időszakban az antiszemitizmust használta föl arra, hogy saját politikai pozícióit megerősítse. Ami egyébként a numerus clausust illeti, hát a 20-as évek végén éppen Bethlen István nevéhez fűződően ezen jelentősen enyhítettek. Na most Teleki Pál ugye tudományos pályára lépett, a politikával természetesen nem hagyott föl teljesen, és tényleg egy világhírnévre tett szert, tehát ő lett a fő cserkész, ugye Magyarországon ő honosította meg ezt a nagyon rokonszenves ifjúsági mozgalmat, olyannyira sikeres volt, hogy Magyarország rendezhette meg a nagy dzsemborit 30-as években, és ez nagyban hozzájárult Magyarország nemzetközi elszigeteltségének az oldásához, de számos ilyen akciója volt, amely növelte az ország tekintélyét. Ahogy azonban közeledett a háború, és ahogy Németország Magyarország felerősödött, és Magyarország egyre szerencsétlenebbül sodródott bele a német övezetbe, a német befolyásba, úgy Teleki is egyfajta irányt tévesztett, mert erős magyarság tudata mellett ő szimpatizált Hitlerrel és az ő nézetrendszerével, annak ellenére, hogy azért egy kicsit féltette Magyarországot a túlságosan erős német befolyástól, talán inkább olasz orientációt tudott volna Magyarország számára elképzelni. Szó volt arról ugye, hogy Teleki Pál kétszer volt miniszterelnök, egyszer 1920. július 19-től 1921. április 14-ig, majd 1939-ben Imrédi Béla bukása után lett újra Magyarország miniszterelnöke, és tulajdonképpen ez az az a dátum, amikor az ő személyes sorsának tragédiája is megkezdődött. A személyes tragédiát jelenti az, hogy megint csak a nevéhez fűződnek olyan a zsidóságot korlátozó, most már nagyon drasztikusan korlátozó intézkedések, mint a második zsidó törvény, a harmadik zsidó törvény előkészítése, emellett természetesen nagyon komoly szociális intézkedések, elitnevelés, tehát ugye az ő miniszterelnöksége idején bontakozott ki az úgynevezett Oncsa mozgalom, ugye az Oncsa telepeknek a létrehozása, ez egy rövidítés, ez egy ilyen szókép, most nem tudom pontosan megmondani ezt a nagyon hosszú megnevezést, amelynek keretében építettek lakásokat, hogy az embereknek a lakáshelyzetén, tisztviselőknek, munkásoknak a lakáshelyzetén enyhítsenek. De más szociális intézkedések is fűződnek a nevéhez, ez a nagyon durva jogkorlátozó intézkedések mellett.
Ablonczi Balázs, miniszterelnök élete és halála Teleki Pálról szóló művet ismerteti dr. Téglás Péter, maradjanak velünk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péterrel könyvajánló rovatunkat, témája Teleki Pál, Ablonczi Balázs 2018-as könyve.
Na most a magának Teleki Pálnak a személyéről ugye már érintettük azt, hogy egy vézna alkatú, nagyon beteges ember, aki hát időről időre ágynak esett és nagyon komoly orvosi ellátásra szorult, és mind a mellett rendkívül aktív életet tudott élni. Még sportolt is.
Mondjuk, sportolt.
Én úgy tudom, hogy alapvetően a kirándulásoknak volt ő és a gyaloglásoknak a mestere. Egy intimitás. Veseműtétje után naponta háromszor kellett katétereznie önmagát. Most azért képzeljük el a korabeli viszonyok között, ezt hogyan tudta megoldani, amikor éppen a világ másik részén élt és sátorban lakott, mert nem volt normális szállás. És ezeket a dolgokat kibírta. Hát persze időről időre bizonyos betegségek aztán ágynak döntötték őt. Megítélése a kortársak szemében is vegyes volt. Volt, aki tényleg istenítette, diákjai kedvelték őt, de politikus társai nem biztos, hogy mindig jó véleménnyel voltak róla. Egy Kornis Gyula nevezetű, egyébként valamikor barátja, egy nagy műveltségű filozófus nagyon érdekes jellemzést adott róla, és ezt szeretném szó szerint ismertetni. Gróf Teleki Pál jó magyar ember volt, de csekély képességű, befolyásolható, inkoherens gondolkodású, szellemi arabeszkekben gondolkodó, aforizmatikus, de nem rendszeres elmejárású. Emellett rendkívül szeszélyes, a dolgokat végig nem gondoló, magát bizalmas körben többször is kalandornak mondta. Az is volt.
Egyetértünk, vagy nem értünk egyet?
Nyilván, hogy ezekben a megállapításokban is van valami igazság, egyébként e soroknak a szerzője egy rendkívül éles megfigyelő, aki korábban ugye nyilván baráti kapcsolatokat ápolt Teleki Pállal, a későbbiekben azonban szembefordultak egymással. Na most ugye a második miniszterelnöksége idején történik Lengyelországnak a megtámadása. A németek 1939. szeptember 1-én megtámadták Lengyelországot. Közismert, hogy Teleki Pál nagyon mély lengyel szimpátiákkal rendelkezett, és egyértelműen írjuk az ő javára, hogy minden néven nevezendő együttműködést megtagadott a németekkel, annak érdekében, hogy a lengyeleket a németek leverhessék. Tehát nem engedélyezte azt, hogy Magyarország területén keresztül kerüljék meg a lengyel csapatokat és támadást indítsanak, még kisebb jelentőségű csapatok átvonulásához sem járult hozzá miniszterelnöksége idején, és az ő miniszterelnöksége idején volt, amikor 10 000-ével menekült kerültek Magyarországra a lengyelek, ezeket az embereket itt fogadta, megszervezték az itteni életüket, még ugye a Balaton környékén a lengyel nyelvű gimnázium is létesült. Tehát ez egy rendkívül pozitív, nagyon-nagyon rokonszenves megnyilvánulása volt.
Nagy tiszteletben is tartják, amennyire tudom, a lengyelek Teleki Pál személyét.
Igen, valóban a mai napig nagyon nagy rokonszenvvel nyilatkoznak Teleki Pálról. A háború azonban egyre inkább haladt előre. Ugye 1941. április 2-án halt meg. De hogyan halt meg? Teleki Pálnak éppen ezért, és majd mindjárt ki fogok erre a kérdésre is térni, semmilyen szerepe nem volt a Magyarországnak a háborúba belépésével kapcsolatban. Tehát az, hogy 1941. márciusában, áprilisában Németország megtámadta Jugoszláviát, azt a Jugoszláviát, akivel korábban, néhány héttel korábban Magyarország örök barátsági szerződést kötött, és a magyar csapatok is részt vettek a támadásban, ami egy ellenmondásos megítélés, mert ugye Jugoszlávia addigra már tulajdonképpen szétesett, tehát Horvátország kinyilvánította a függetlenségét. Az állami lét tulajdonképpen már nem létezett. De a magyar csapatok átlépték a magyar határt, volt jugoszláv területre hatoltak, sőt azon is túl mentek, és ez volt az a casus belli, ami egyebek mellett arra kényszerített, vagy késztette Angliát, hogy Magyarországnak hadat üzenjen, és megszakítsa a diplomáciai kapcsolatokat. Rendkívül mély válságot élt át Teleki Pál.
Ki irányította akkor a csapatokat, hiszen ha jól értem, akkor ő volt a miniszterelnök, és a csapatok a néhány héttel korábban megírt egymás meg nem támadási szerződése után mégiscsak átlépték a határt. Említetted, hogy szerinted nem. Szóval akkor...
De igen, most ez egy nagyon lényegre törő kérdés. Tudnilik ugye azért a csapatok főparancsnoka, az nyilvánvaló a kormányzó, tehát Horthy volt. A vezérkari főnök, a korabeli vezérkari főnök nagyon nagyfokú önállósággal rendelkezett, aki egyébként nagyon rossz viszonyban volt Teleki Pállal. Tehát Teleki Pálnak, mint miniszterelnöknek operatív közbeavatkozási lehetősége és joga a csapatoknak a külföldre küldésében, vagy az ilyenféle támadó hadműveletekben való részvételében tulajdonképpen nem volt szava.
Tehát, hogy ő, mint miniszterelnök, ezt nagyon-nagyon nem szerette volna, ám mégis megtörtént, hiszen Horthy, illetve a vezérkar főnöke így döntött.
Így döntött, és ekkor már, még mielőtt maga a támadás megtörtént volna, a német csapatoknak Magyarországon keresztül utazását már Teleki sem tudta megtagadni. Tehát ez az egész támadás előrevetítette az árnyékát. Na most azért mondjuk azt el, hogy a Jugoszlávia elleni támadást az váltotta ki, vagy az provokált ki a németek részéről, hogy Belgrádban egy német ellenes puccs történt, és hát olyan kormányzat került hatalomra, amely a németek szája ízének nem felelt meg, és hát ugye bekövetkezett a nagyon tragikus helyzet.
Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk gróf Teleki Pál életéről és haláláról, egy 2018-as ezt feldolgozó monográfiáról, Ablonci Balázs tollából. Maradjanak velünk!
Vendés olvasd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai kicsit hosszúra nyúlt, ám annál érdekesebb könyvismertetőnket, Ablonci Balázs gróf Teleki Pál életéről szóló 2018-as monográfiájáról mesél nekünk szakértőnk, a miniszterelnök élete és halála. Most már 41-ben járunk, igazából a halálának a közelében, miniszterelnöksége alatt ugye kénytelen volt átengedni Németországot Magyarország területén, ugye Horthy volt a kormányzó, sőt megtámadták Jugoszláviát, ami talán a legfájdalmasabb lehetett Teleki miniszterelnök számára, hiszen néhány héttel ezelőtt meg nem támadási szerződést írt alá. Itt tartunk most.
Na most csak egyetlen rövid mondattal szeretnék kitérni arra, hogy akkor, amikor már Németországban eldöntött kérdés volt, hogy megtámadják a Szovjetuniót, és készen volt a Barbarossa terv. Jugoszláviának néhány hónappal ezt megelőző megtámadására mi szükség volt, tehát a német katonai stratégia miként gondolkodott erről a dologról, hát ez legalábbis kérdéses.
Na, ugye nem logikus, hiszen az egyik teljesen két irányba vannak.
Nem tűnik logikusnak, voltak bizonyos érvek, amelyek emellett szóltak, már az ő sajátos logikájukat tekintve. Na most kérem szépen, mindenféleképpen szükség szükséges, hogy ismertessem, és szó szerint ismertessem azt a rövid levelet, azt a búcsú levelet, amelyet Teleki Pál öngyilkossága előtt 1941. április 3-án írt. Ő ebben az időben a Sándor palotában tartózkodott fönt a budai várban, ott volt egy magánrezidenciája a mindenkori magyar miniszterelnöknek, és ebben az időben került aztán egy olyan lelki állapotban, olyan mélységes depresszióba, ami föltehetően arra sarkalta őt, hogy a fegyverét maga ellen fordítsa, és főbelőtte magát. Hátrahagyott egy búcsúlevelet, amely egy látnok pontosságával jövendölte meg, vagy írta le Magyarországnak a sorsát, az 1941 utáni sorsát. A levél egyébként Horthy Miklósnak szól. Főméltóságú úr, szószegők lettünk gyávaságból a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületünket. A gazemberek oldalára álltunk, mert mondva csinált atrocitásokból egy szó sem igaz, sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem. Hullarablók leszünk, a legpocsékabb nemzet, nem tartottalak vissza, bűnös vagyok. A hullarablás és a legpocsékabb nemzet, és ezek a jelzők lehetséges, hogy nagyon erősen hangzanak, de hát sajnálatos módon az utána következő történelmi események nagyon sok vonatkozásban igazolták ezt a féle nagyon borús szemléletet, hisz 1941. júniusában aztán már formálisan is beléptünk a háborúba. Tehát a Szovjetunió ellen Magyarország hadat üzent, nem sokkal később az Egyesült Államokkal is hadi állapotba került, és hát a végeredmény aztán mindenki számára ismert, hogy milyen szörnyűséges következményei lettek a második világháború Magyarországra nézve is.
Nagyon-nagyon ellentmondásos tehát az ő munkássága, rengeteg pozitívummal és negatívummal teljes. Kicsit próbáljuk megérteni őt, én nagyon sokat töprengtem az utóbbi beszélgetésünk alatt, hogy nyilván ő részese volt a revizionista törekvéseknek, ami talán meghatározhatta az első és második világháború közti időszakot. Nyilván a fél Magyarország, nem ország, egész Magyarország, Mennyország gondolata hatott át, a Trianonban megcsonkolt, habár vesztesként kikerülő, de azért mégiscsak túl nagy fájdalomként elkönyvelt határváltoztatásokat. Lehetett oka, hogy ezért volt ennyire revizionista, hogy tulajdonképpen ennek az áramlásnak a része volt?
Minden magyar meghatározó politikus ebben az időszakban revízióban gondolkodott. Tehát az a magyar politikus, aki nem revízióban gondolkodott, az tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, labdába sem rúghatott volna abban az időszakban. Tehát a revízió kérdése abszolút centrális kérdés volt. Tehát ezt senki nem kerülhette meg. Aki ezt ne talán ellenezte volna, hát arra azonnal a magyar talanság vágyát sütötték volna. Most más kérdés, hogy azért az olyan politikai nagyságok, mint amilyen Bethlen István, azért megpróbálták ezt racionálisan kezelni. Teleki Pál is megpróbálta racionálisan kezelni. Az állandó trianonozást, az állandó revíziónak a hangoztatását nagyon veszélyesnek tartotta. Úgy gondolta, hogy a nyugat-európai közvélemény és a nyugat-európai államoknak a rokon szemvét mi ezzel eljátsszuk. Ezt azért megfelelő érzékenységgel és megfelelő fórumok előtt kell fölvetni. Tudnilik, ha egy külpolitika kizárólag egyetlen célnak rendeli alá magát, jelen esetben a revíziónak, akkor tulajdonképpen egy zsákutcába kormányozza be az országot, mint ahogy ez aztán sikerült is.
És itt akarom megkérdezni, hogy tulajdonképpen ez okozta talán az egész nemzetvesztét, hiszen azért sokan bíztak benne, hogy ő nyugat szimpatizás is, tehát, hogy amennyire más könyveket olvastam, bíztak abban, hogy ő kiugrik a német barátságból, csak hogy túlságosan erős volt a mézes madzag, ugye, hiszen Németország ígérte nekünk a revíziót, hogy végre is hajtódott ez.
Teljes mértékben így van, mert ugye tulajdonképpen a magyar revízió támogatóit először nyilván Franciaországban és Angliában keresték a magyar politikusok. Keresték Olaszországban az ide vonatkozó segítséget, viszont az igazi hadható segítséget sajátos módon éppen Németországban találták meg. Tehát az 1938-as első, majd az azt követő második bécsi paktum ugye Magyarországnak jelentős területeket juttatott vissza, amely még eleinte azért akkora nagy ellenérzést a nyugati hatalmak körében nem váltott ki, a második bécsi béke azonban már nagyon komoly következményekkel járt, tehát ekkor került vissza ugye Észak-Erdély. Na most ebben nyilván Teleki Pálnak nagyon nagy szerepe volt, hisz ő maga személyben is érintett volt, hisz a birtokai román fennhatóság alatt voltak, ő egyébként kitűnően beszélt románul. Tehát a revízió minden politikának, és az ő politikájának, és az ő nézetrendszerének is a központi eleme volt.
Befejező kérdésként, elképzelhetőnek tartott, hogy Teleki Pál valóban megtestesítette azt a nyugat szimpatizáns politikust, amiben akkor ő benne azért sokan bíztak. Tehát, hogy az a fajta remény, hogy Teleki talán kiugrik a németek mellől, és hogy nem sodródunk bele a háborúba a németek oldalán, ez reális esély volt Teleki Pál személyt illetően vagy sem?
Na most azért a korabeli magyar politika összes erővonalát látni kell ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ugye az ő miniszterelnökségét megelőzően Imrédi Béla töltötte be a miniszterelnökiséget, aki abszolút szélsőjobboldali lett, és abszolút német barát lett. Tehát Imrédi politikai bukása egyebek mellett ennek volt köszönhető, és valóban voltak bizonyos remények azzal kapcsolatban, hogy Teleki ennél sokkal árnyaltabb politikát fog űzni, egyébként árnyaltabb politikát is űzött. Bárdosi, aki később szintén nagyot fordult, a kezdeti időszakban ugye a Teleki politikáját folytatta, Telekinek volt lényegében a tanítványa, és az ő gondolatmenetét próbálta folytatni. Tehát Teleki éppen az öngyilkossága, és éppen ez a drámai levél folytán igazolja azt, hogy Magyarországnak az ilyen végletes elkötelezettségét és háborúba sodródását ő nagyon komolyan ellenezte.
Ablonczi Balázs, 2018-as monográfiája, a miniszterelnök élete és halála, gróf Teleki Pál életéről beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.